Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mai műsor vendége Bárdos Deák Ági, a magyar underground zenei világ meghatározó alakja, a Control csoport, az Ági és a Fiúk zenekarok énekese. Velé beszélgetünk ma az underground múltjáról, jelenéről, arról, hogy mit jelent a haza, a szöveg és a dallam, ha valaki a lázadásból és a kíváncsiságból ihletődik. Most és az adás egész ideje alatt a Control csoport szól. Zene után Bárdos Deák Ági következik. Azért találtam ki ezt a beszélgetést, Ági, mert hát az én gyerekkoromnak a meghatározó zenéje, jelensége voltál, és nem csak az én gyerekkoromé, hanem azt gondolom, hogy valaki 80-as években eszmélt, akkor arról, hogy mi a kortárs zene, és mi az, hogy művészeten keresztül benne lenni a hétköznapokban és ellenállni, azt rajtad keresztül és a kontrollcsoporton keresztül lehetett alapvetően tanulni, és mai napig úgy gondolok erre, hogy ez egy nagyon mai dolog, pedig hát azért eltelt azóta több mint negyed század, 30 év, és mégis mai, és szeretném megfejteni, hogy mitől van ez a maiságérzet, és mit lehet tényleg megőrizni, meg hogy mit jelent egyáltalán megőrzés ebben az esetben, hogyha magyar undergroundról, az általad képviselt undergroundról beszélünk.
Ez a kortárs zene bevezető, ez nagyon tetszett. Biztos sokan azt mondanák, hogy na, ezért ez nagyképű. De hát valójában az a fajta nyitottság, ami akkor bennünk volt, és amiből lehetett a kontroll is, és lehet, hogy az egész kelet-európai változás, annak idején ugye 80-ba kezdtük el, tehát ami addigra kialakult, annak bizony a közvetlen előzménye volt a kortárs zene, mert jártunk a kis zenei csoport előadásaira, ez ilyen egészen a performance-ig elvezethető ilyen zenei gyakorlat volt, amit ők műveltek, meg hát előtte a repetitív világába. Hajnóci Csaba vitt minket bele ezekbe az őrületekbe, meg Faragó Béla, ő Magyarországon egy kortárs zeneszerző. Aztán az egésznek miért van olyan érzése, mint hogyha lenne kortárs még mindig, meg aktuális? Azért, mert ez a nyitottság szelleme ott van, és ennek a nyitottságnak a szellemének az a természete, hogy mindenre kíváncsi, mindegy milyen idő van, 2016 vagy 1956 vagy 1980, tehát vagy Amerikában az a bizonyos underground, általunk New York-i undergroundnak nevezett underground, amiben mi oda bele tudtuk képzelni az innen emigrátjainkat is, a Spions zenekart, vagy a Halászék színházát, amitől éreztük, hogy abszolút kortárs vagyunk, tehát jelen időben az élen járunk, tényleg. Úgyhogy ennek az energiának, a nyitottság energiájának azt érzett boróka.
Igen, csak hát közben változtak alapvető dolgok. Akkor ott álltatok szemben a Kádár rendszerrel, azóta történt egy rendszerváltás, és a rendszerváltással is történt, ami történt.
Nálatok ez ugyanígy van, nem?
Persze.
Hogy ott álltatok szemben a nem tudom mi, és akkor most Ceausescu rendszerre változás. Ti is jelen időben érzitek magatokat, nem? Tehát nem az, hogy úgy érzitek, hogy itt Magyarországon pezsek csak a kultúra.
Hát és ez a másik, hogy akkor New Yorkba eljutni, és New Yorkra gondolni, és azt a szellemiséget.
Hát nem jutott el és a kontroll New Yorkba akkor, hanem a 20 éves évfordulón 2009-ben jutottunk el. Egyébként egy nagyszerű agyú, szintén egy ilyen nyitott agyú, kortárs kultúra pártolónk az Orsós Laci jó voltából, aki akkor volt ugye Orsós Jakab László, a New York-i intézet vezetője. Tehát ez a őrá is, ez a kontrollcsoportból a nyitottság hatott, és attól tudta, hogy New Yorkban az hiába van 2009, arra kíváncsiak lesznek, mert kíváncsiságot ébreszt.
Te soha nem fáradtál el, vagy mondod azt, hogy ennek nincs értelme, mert minden meg.
Már minek?
A nyitottságnak.
A nyitottság az nem olyan, amit be tud zárni. jó, egy nagy betegség bezárhatja. Tehát ha ez az ország beteg, mondjuk Magyarország, és a beteg, mert szorong, mert lusta, mert irigy talán még mindig, mert én azt gondolom, hogy az a bizonyos kétharmad az, abba az irigység nagyon benne volt, és aztán a káröröm, és az még mindig kitart, úgy tűnik, de a nyitottság az tényleg a betegség meg tudja ölni, de meg lehet gyógyulni minden betegségből. Tehát lehet szorongó embert, szorongó országot kreálni, abban az ember is, meg az ország is benne van, persze, mert fel kéne, hogy fogja, hogy milyen helyzetben van, de hát ki az a szerencsés? Nagyon kevesen. A kontroll idején mi olyan szerencsések voltunk 80-ban, hogy nagyon kevesen. Egyébként úgy is volt a dalban, hogy sokan vagyunk kevesen. Ez a Mennyhárt Jenő dal, Európa kiadó. Tehát, hogy nagyon kevesen nem betegedtünk meg, hála Istennek, a szorongó beteg társadalomba. Nyitottságunkat nem veszítettük el, és így aztán meg tudtunk nyitni, egy több embert meg tudtunk gyógyítani, na, koncerteken, és még sok minden más módokon, például ilyen Lengyelországból hozott tudott szamizdat nyomtatókkal is. Szóval sokféleképpen lehetett gyógyítani a kultúrával, akkor is a társadalmat, most is lehet.
Hát ha valaki követi a te életedet, akkor azt látja, hogy te aztán nem pihensz, nem szűnsz meg ebben a gyógyító tevékenységed, vagy aktív, vagy résztvevő tevékenységed.
Ilyen lettem, igen. Ezt csinálta velem a kortárs zene 1978-ban. Ezt a Hajnóci Csabának köszönhetem többek között. Nagyon sok zenét kéne hallgatnunk, nagyon sok kulturális cuccba kéne részt vennünk, akár interaktívan, ahhoz, hogy ne betegedjünk meg. És a nyitottságunk megmaradjon, de az, hogy fáradhatatlan vagyok, az azért van, mert a kíváncsi ember fáradhatatlan, és az én apám is egy nagyszerű kíváncsi ember, máig is szinte a tudós szintjén olvas, kutat, az anyám is kulturálisan nyitott, tehát mit tudom én, szerencsém volt, igen, fáradhatatlan vagyok, mert az ilyenek, akik ilyen szerencsések, hogy egészségesek, azoknak fáradhatatlannak kell lenni, mondanám, de azok úgyis ilyenek. A másikat meg, ez talán serkenti, most lesz a Sándor Máriának a nagy tüntetése, július 1-én, és büszke vagyok, hogy Vásárhelyi Mária rám gondolt, és meghívott engem is zenésznek egy 3 órás kulturális blogba, lesz egy virrasztás a Kossuth téren.
Aki látott téged színpadon, az tudja, hogy ilyenkor jön az energia, tehát, hogy valamit nagyon be tudsz vinni a térbe.
Hát hiába, az az ember testébe van, ez az egész kíváncsiság. A nyitottság az azt is jelenti, hogy az információra éhes, mondjuk ez most nagyképűen hangzik, de ott állsz a közönség előtt, akkor annyiféle információ lejön, hogy együtt énekelnek-e, igen, kiderült egy ilyen turnésorozatunk volt most épp a kontrolldalok, bizottságdalok, hogy a legjobb dolog, ami történt, hogy a közönség egy nagy tömeg együtt énekel, és van nekik daluk. Nem himnuszuk, hanem olyan daluk, hogy van nekik olyan daluk, amit együtt énekelnek, és együtt éreznek benne, és együtt akár emlékeznek, akár feltöltekeznek. Tehát az együtt éneklés egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ugye úgy neveztük el ezt a turnét, ami most az Evzámbóval együtt folyt, én úgy neveztem el, hogy az underground hagyományőrző táncáz, mert ugye táncolnak is, másrészt a magyar underground ma 2016-ban az nem csak a népzenénk, meg a nép, tehát nem csak a nép, népművészetben van a hagyomány, hanem igenis, hogy a kulturális történetünkben van hagyomány, az meg folytonos, tehát épp úgy hagyomány a magyar underground, mint ahogy a, itt tudom én, milyen népzene, akármilyen széki, és akkor ezt az undergroundot mi ilyen táncásszerűen elkezdtük működtetni, nagyon sok koncertünk volt az országban, és tényleg táncoltak, és tényleg énekeltek, ahogy a fonóba illik, tehát. Te megvan is, amikor... a kapcsolatunk a kultúránkhoz minden szinten.
Amikor visszahallgatod a saját hagyományodat, vagy a saját éveidet vissza a 70-es évek végéig, akkor mi mindennel találkozol? Mi az, amire azt mondod, hogy húha, hát ez igen, ez most működik.
És velem van, történt.
Igen, és van olyasmi, ami úgy eltávolodott úgy? Hát ez már azért...
Nem tudom, várják, gondolkodom gyorsan. Hogy eltávolodott?
Hát, hogy azt mondanánk, hogy ó, de kis bonfordiak voltunk, vagy ezt már nem így csinálnám.
De olyan van. Sokkal durvább szavakkal illetjük magunkat egyébként, legalább is én, ilyen verbálisan is kifejezésre juttatandó bocsánatkérésként szeretném többek között, mert állítólag az ott kezdődik minden, bocsánatkérésnél, hogy ugyanis elég rosszak tudtunk lenni magunkhoz, tehát ez a zenész létben ez a kiteljesedhető piálós személyiség, ez ugye azért ez egy szeretet hiányos cucc, tehát egy önbizalom hiányos ember, egy olyan, aki valahogy, most ez nagyon durva, de tényleg gyerekkorban valami történik. Én 56-ban születtem, és mesélhetnék, hogy mi minden történt 58-ig a családban, tehát nem is folytatom a gyerekekkel együtt, de hogy tulajdonképpen ez az egész életem, ez így történelmileg annyira felajzott, tehát a családi történetek meg minden, hogy tulajdonképpen egy nagyon érzékeny, nyitott, sok információval bíró kis emberből a 60-as évek szocializmusában cseperedve, ugye azért az is érdekes volt, hogy hogyan nyomták el a személyiséget, tehát a személyiségbe ugye beavatkoztak egészen a magánéletbe, teljesen, nem pont úgy csak, mint nem csak a lehallgatásokra gondolok, az is biztos volt, magasabb szinten, de ugye az anyám még tanárok voltak, tehát azon a szinten is be tudtak hatolni, hogy éreztem kicsi gyerekként, hogy arról szólnak a vacsora melletti viták, mert mindig együtt ültünk, és apám, anyám tanárok, hogy az egyiknek a tantestületében, például az anyáméba a nem tudom milyen elvtárs, hát tényleg az nem tudom milyen elvtárs, azért, vagy, szóval, hogy azért lehetne jobban értékelni a szocializmust, és akkor az apám egy másik, egy hümmögő álláspont, és akkor bemész az iskolába, és úttörőnyakkendő. Szóval tulajdonképpen ez a gyerek, ez nagyon hozzászokott a hazugságokhoz, ez a generáció nagyon jól tudta, hogy a hazugság az egy megoldás arra, hogy ne legyen megtorlás, vagy még nagyobb valamitől félt mindenki. Ezt a gyerek érezte. És tulajdonképpen ugye ezeknek a következményei sokfélék lehettek. Az én életemben úgy jött, hogy 18 éves koromtól, amikor amatőr színházas lettem, elkezdtem piálni a többiekkel, mint az állat. És ez 43 éves koromig tartott zenészként, és nagyon durván, és nagyon önrombolóan, és mindazok az idők alatt, amikor azt mondták, hogy de fantasztikus ez az Ági, mert még volt egy Ági korszak is, ugye a kontrútág, és még az is, még volt, és működött az egész, és persze hát valamiből meg is kell élni, és ott egy kis gyerek, akivel körülbelül úgy vagy egyedül, hogy vannak társaid, de az anyagi felelősség téged, vagy a családodat, attól függ, hogy oldod meg. Tehát egy nagyon zűrös élet, hogy úgy mondjam, vagy egyszerűen fogalmazzak, és hogy annak a kezdete az milyen szép volt mégis, tehát a 19 éves koromban megismerkedni, 20 éves koromban a szabadsággal, a függetlenséggel volt szerencsém keveseket dolgozni, kommunákban is élni, az nagyon érdekes volt. Hát amit mi úgy hívtunk, hogy kommuna, de persze nem az volt, de erről már 78-ban hamarosan hallottam is Heller Ágitól a Ganzba egy előadást a nyugatnémet kommunákról, és akkor ott lehettem az Erdély Maurer Dóra Ganzbeli kis csoportjába egy napot, elvitt oda valaki, és akkor bekerültem az amatőr színjátszókhoz, és akkor elkezdődött a művész élet, amikor már nem csak kívülről nézett bambán, hogy de klassz, Heller Ági mesél, hanem egyszer csak benne találod magad, és az egy olyan munka az egy olyan lelki munka, a művész élet, tehát a zenészség is, főleg az éneklés, ami gyógyító folyamat, ugye elindít téged, kitesz egy olyan helyre, ahol kapsz egy lehetőséget a színpadon, hogy te ne az a rossz legyél, akiről egész gyerekkorodban azt mondták, hogy rossz vagy, ha nem vagy jó, ez egy Müller Péter szöveg egyébként, tehát ha nem alkalmazkodsz, rossz vagy, ha nem vagy lojális, rossz vagy, sőt, veszélybe vagy. Tehát tulajdonképpen a színpadon mindennek a ledolgozása elkezdődött, és aztán a bulizásokkal együtt rászoktunk az ivásra. Tehát a szokásaink rabjai lettünk, mint anyu és apu, aki ellen lázadtunk egyébként, meg a hazug társadalom, mert a szokások ugyanolyan hazugságok, hát élethazugság az is ugyanúgy, mint a hazugság, ami azért van, hogy életben maradj, egy mimikri. Erről a Mennyhárt Jenő az Agitátor című könyvében, ami mit tudom én, mikor nemrég jelent meg, az Európa Kiadó énekesének az Agitátor című könyve, folyamatosan összehasonlítja az emberi társadalmat az állati társadalommal, és a hazugság az egy mimikri. Na tessék. Tehát, hogy a szép pillanatok mindenhol ott vannak, de mindenhol meg kellett küzdeni az alkohollal, és végül 2003-ban, 2002-ben apám naplója megörökíti, hogy az Ági a klubrádióban elmondja, hogy abba hagyta a piálást, és apám mondja, hogy milyen szép lenne, ha igaz lenne. Már hogy reménykedve. Tehát igen, vannak gyönyörű pillanatok a szüleimhez is, a családomhoz is, fantasztikus pillanatok a hazámhoz is, by the way, most, hogy ugye erősek vagyunk, ahogy tegnap a hármas villamossal mentem, és pont 6 óra elmúlt valamivel, a hármas villamos az ott Zuglóból megy az Ősvezértérre, és onnan a francba, a 9. kerület, de már bocs, hogy francoztam 9-et, végig a városon, és két ilyen, hát egy két nagyon helyes, és beszédjében is, és minden értelemben, és láthatóan is két helyes cigány gyerek kezében a szupi kis telefonnal, tudod, mobiltelefon ez a nagy, ülnek, és a közé, és az egyik fiú azt mondja, hogy tesó, hát Magyarország, Portugál, de a tesó, a másik tesó a telefonon valamizik, adjál már tesó, és akkor mutatja, hogy nézd már meg tesó, és mutatja, a gyerek az majdnem fölugrott, azt mondja, hogy Magyarország, vezetünk, erősek vagyunk, és valahogy teljesen megremegett a lábam, hogy azt mondja, hogy elöntötte őt ez az ez az érzés, és akkor onnantól kezdve a telefonon, hé, tesó, hívogatták a tesókat, hogy majd és úgy mentek az Őrsön, ahol leszálltunk, hogy azt hittem, hogy majd az lesz, hogy elkezdenek riharja ungárjázni. Boldogok voltak, és arra gondoltam, hogy milyen lesz majd, mikor találkoznak a 9. kerületi ultrákkal. Na most...
És elkezdenek cigányozni.
De nem is az, összeverik egymást, vagy összeverik őket, mint hogy tegnap összeverték, nem tudom kik voltak ott, hát láttam képeket, hogy véres női láb, meg minden jó, mindegy, túl lehet élni, megdobálják az embert üveggel, és ha szerencséd van, nem találnak el, mert voltam én egy tüntetésen, amit az ultrák kívülről dobáltak Budapesten, nem egyszer. Na most akkor itt tényleg arról van szó, hogy a haza az egy ilyen, és én ezt szeretem, ezt a hazát. A haza az az apám faluja, és ezek nem nagy szavak, mert az apám faluja nincs Borsodban, Lénárd Daróc, akkor én szegény csóró tanár gyerekek, szülők gyerekeként nem lett volna hol nyaralnom, és én egy hónapot mindig nyáron ott töltettem mezitláb, úgyhogy bocsika.
Ági, én az utóbbi években, és hát ugye ez az utóbbi évek legalább 30 évet jelent, követve a munkáidat, azt látom, hogy neked nagyon-nagyon fontossá vált ez a hazakérdés, és nagyon érzékeny vagy.
Mindenkinek fontos, akinek a gyökerei egy kis faluba így elérnek, de ezt nem tudom elmagyarázni, úgyhogy nem is fogom.
Azt is látom, hogy érzékeny vagy, és figyelmes például arra, ami most azt mondom, hogy határon túli, de nem szeretem ezt a szót, mondjuk azt, hogy erdélyi. És ez azért érdekes, mert hogy az a képzet élt sokáig az emberben, hogy ez a magyar underground, ez egy pesti ilyen vagányság, egy ilyen
Hát nem is volt az olyan vagányság akkoriban. Mi olyanok voltunk, a társadalom azt mondta, hogy vagány a legjobb esetben. Na mindegy, mondjad.
És hogy azért azt a fajta figyelmet, meg érzékenységet, amit részedről látok, hát azt nagyon ritkán látom olyanok részéről, akik főállásban mondjuk nemzetpolitikával foglalkoznak, és ez egy ilyen, hát nem értem is, érzem is, de azért szeretném, hogyha te így mondjuk az erdélyi élményeidet, vagy az, hogy miért fordultál kifelé, vagy befelé, vagy miért lettél erre ennyire fogékony, vagy hogyan lettél?
Igen, hát mindenképpen a kultúrán keresztül gondolom, mert ugye egyrészt ugye most mondjam azt, hogy erdélyi irodalom, hát az a magyar irodalom, bocsánat, aditól kezdve, és akkor majd gyorsan össze lehet szedni a kötetre valót, és akkor csak az irodalomról beszélek, tehát, hogy aki olvasó ember, az pontosan tudja, hogy mi van, de először, mikor Kishegyesre mentem, ami a Vajdaságban van, 2000-ben egy fesztiválra, a Dombos Fesztre, akkor szembesültem azzal először, hogy van egy, mert hosszabb ideig voltunk egy hétig, tehát nem csak átutaztunk, hogy, és oda visszajártunk évekig, tavaly előtt még voltam föllépni is a Darvas Kristóffal, na mindegy, és hogy onnantól kezdve, midőn azokkal a találkozások során azokkal az emberekkel folyamatosan beszélgettünk, meg bulisztunk, meg a haverjaink is voltak írók, akik éppen oda születtek, meg zenészek, akik szintén, tehát Lajkó Félix, és akkor voltak, elkezdődtek a nagy beszélgetések, és természetesen a kocsmákba is, akkor még én is ugye nagy, most is vagyok kocsmajáró a haverokkal, de kicsit más az, úgy a helyiekkel lehet szevegni, hogy közben berúgsz a láv sörüktől, vagy a mit tudom én mitől, mert ugye akkor már a falubeliekkel, a községbeliekkel is. És hát persze először ott láttuk, hogy basszus, mi történt a háború alatt, a Balkán, a jugoszláviai háború alatt, mert pont még a nyomai ott voltak 2000-ben, 2001-ben, most is még ott vannak egyébként sok helyt a lövés és lerombolt Horvátországban, például tegnap előtt voltam ott. Tehát ha elkezded járni azokat a helyeket, Kassára kikeveredtem, az ottani színházasokkal összehaverkodtunk, a magyar színházasokkal, plusz lakik ott barátnőnk, barátnő. És akkor ugye van, akinek barátnője lakik ott, van, akinek rokonsága, aki nem tud kimozdulni az országból, nincs szerencséje, és járni ezeket a helyeket is, és nem csak úgy, hogy megnézni, amúgy egyébként az is, hogy meg Kassán ott vagy azon a jó kis téren, és akkor bemész a templomba, és akkor megnézed, hogy oda temetkezett a ki mindenki, de megnézed azt is, hogy tudom én, hol voltam, Eperjesen a városi zsidóságból mi maradt, bementem a zsinagógába egy bizonyos küldetéssel, hogy egy családnak nézzek utána, és akkor Eperjesen nézegeted, és akkor találkozol az egész kultúrával, az összes problémával, persze, amit itt kívülről látni, de magyarként mégiscsak úgy érzem, hogy jobban a nyelv miatt is talán megértem. És akkor látod ezt a hát nagyon-nagyon szerencsétlenül alakult történelmi folyamatot. Ha olvasó ember vagy, akkor olvasod a závadákat. Én most pont az egypiaci napon vagyok túl, és hát ugye ott 45-ben van egy lincselés, nem csak az egyik községben, hanem még Miskolcon is. Tehát tulajdonképpen nem lehet a kulturálisan Magyarország részeiként megélhető területen élők jelenében nem bekapcsolódni annak, aki így beszél magyarul, hogy magyarisztát. Itt tudom, én nem tudok magyarázkodni, hogy mások miért nem érdeklődnek. Talán csak mások a Facebookon nem reagálnak ennyit erre. Lehet, hogy a kis Tibit ugyanúgy izgatja ez az egész, valamilyen szinten foglalkozik rá, de nincs is rajta a Facebook. gyerekkorra.
Nem az, hogy te miért érdeklődsz, és más miért nem, mert hogy nagyjából mindenki érdeklődik, csak én azt látom, hogy van egy mainstream nemzeti kultúra, olyan, amilyen, most ezt hagyjuk, és van egy underground nemzeti kultúra, ugye underground hagyományőrzés, ami egészen meglepő és friss és új és érzékeny, és ezt látom benned.
Hát mondom, szerencsés vagyok, mert zenészként, tehát nagy szerencséd van, ha úgy tudsz jönni, menni, hogy a másik kultúrájába bele tudod illeszteni magad, amikor Székelyudvarhelyre hívtak például minket, amit azt hiszem 2 éve játszani valami fesztiválra, bocsánat, hogy nem tudom, hogy mi erre, de klassz volt, isteni volt, a legjobb koncertünk volt, és akkor kiderül, hogy nem csak, hogy persze szeretik a zenédet, az túl sok nem kell, a szövegeidet viszont azért már értik, az már érdekes, tehát az fontos, és akkor a végén kiváltasz belőlük valami olyasmi örömet, amit például Magyarországon tök más, hogy reagáltak, nem tapasztaltunk, tehát igazából itt arról van szó, hogy mennyire van, ha turistaként kerülsz ki bárhova, legyen az Kassa vagy Párizs, az egész más élmény, mint hogyha barátokhoz mész, és van még egy fokozat, mint hogyha te dolgozhatsz ott, főleg, hogy ilyen hatékonyan, mint a kultúrában résztvevő, mint a művészként. Tehát a művészet az mindig nagyon intenzíven és gyorsan behatol az egyik kultúrából a másikba, mert a művészet valójában egy nagy közös nyelv, és akkor különféle változatokban bukkan föl. Tehát még azt akarom csak mondani, hogy még beszélni, nyelvet se kell tudni hozzá. Viszont én sokat voltam ezeken a magyar kultúrában cseperedett helyeken, amik tényleg ugyanolyan intenzívek számomra, mint Magyarország. Ezért nekem ez ugyanolyan életterem, tehát most az élettér az egy nagyon hülye szó, tudom, és nem is ezt akartam mondani, hanem hogy én anélkül már nem vagyok semmi. Érted? Ez ugyanolyan, most ez nem nagy képűség, de már nem tudom kikapcsolni az agyamból. Kishegyes, mert voltam ott, nem csak olvastam, de amikor Mikszátot olvastam, a Kishegyesre járásunk után nem sokkal, ahol Szabadkán tényleg láttam, hogy szerbül beszélnek, hogy hallottam, akarom mondani, sőt azt is hallottam, hogy nem beszélnek magyarul, mondták szerbül, vagy adogták magyarul, és akkor azért megsínylettük mi is ezt, tehát nem volt nagy öröm ebbe benne lenni, bocs, tetszett az, hogy két nyelven beszélnek, még klasszabb lehetett Fiumébe, amikor 3 nyelven beszéltek, vagy bárhol máshol, ahol több nyelven, akár Erdélybe, ugye esetleg németül, vagy na most a Mikszátnál ezt érezni lehet, hogy mindig is úgy volt, attól még, hogy Mikszát magyarul írt, meg a tévébe, a Fekete Városba mindenki magyarul beszélt, hogy ott több nyelven beszélgetnek, tehát azok az illetők, akik olyan jól el vannak egymással, a város polgárai, azok között akár még csak egy magyar van csak. Tehát, hogy szóval érted, hogy azért nagyon sokfelől kell nyitottnak lenni, úgy értem, hogy hát sajnos ez van. Olvasni is kell, de ha paraszt lennék, akkor lemennék bárhova, Erdélybe is akár, és a kassa az ugyanolyan, meg a fű is ugyanolyan, nem nehéz megtanulni kasszálni, ha vége lesz a világnak, akkor úgy is érted. Szóval annyi minden van az ember fejében, hogy ezek a fantasztikus hagyományos kultúrák, mint például a paraszti lét, amit látom az apám falujában, hogy számolódott föl, és mennyire kényelmesebb a családomnak ott, hogy már nem kell a mezőgazdasággal se, a csirkékkel se, a disznókkal se, semmi. Kiemelkedésnek élik meg ám azt, hogy nem kell azt a bizonyos ilyen romantikusan mutatják meg azt, hogy a paraszti lét, tehát a mezőgazdász, hát a Tiborcnak hívják a mezőgazdást, és olyan nagy bálákon tudja rokni az életét, akkor az tényleg szuper paraszti lét, és ott áll a milliómos gyerek a mezőgazdasági gépek közt, és Hellók a feleségül vett a miniszterelnök lányát. Na, és akkor most ugyanott vagyunk egyébként, hogy én miért vagyok nyitott. Ott vagyunk, hogy akinek van szerencséje olyan, tehát nem az én érdemem. Ha van szerencséd egy olyan érdeklődéssel élni az életedet, amiben ugye gyerekkoromban én az kamaszkoromban én az E.T. Hall rejtett dimenziók könyvét olvastam. Tehát egy társadalmi érdeklődés mindig volt bennem, ami a kultúrában gyökerezik.
Ez az érdeklődés. A másik vonala az életednek a zenélésen kívül az irodalom, ami egyre tudatosabb és szervezettebb, műfajváltás, de műfaji jelenlét.
Hát igen. Hát ez a másik dolog, hogy ugyebár az ember, hát nem véletlenül mondja az Orbán, hogy az emberek, mert én is azt mondom, hogy az ember. Ő is csak az ember. Na, de hogy ez az irodalmi próbálkozásom, hogy úgy mondjam, amit Istenek tényleg fantasztikusan támogattak az írók, folyóiratok, mindenhonnan kaptam fölkérést, amikor megjelentem a hajdani ilyen ének kulturális ellenzéki zenei énekesnői dívai ikon ott állt és dolgozott a Tütütangóban, mint felszolgálónő. És akkor ők jöttek, és beszélgettek velem, a kortárs irodalom kicsinyei voltak még, például Térei, Per Krisztián, oda jártak a mi kocsmánkba, többek közt azért is, mert jókat beszélgettünk, vagy csak tényleg ők ilyen rajongók voltak, nem tudom, de előbb-utóbb elindult egy irodalmi sorozat, amit én vezethettem, mert kiderült, hogy ők annyira szerették a Kontrollt, és az ők ott a Xantusz Jánostól kezdve a Heller Ágnes, még a Jancsó Miklóssal is volt szerencsém beszélgetni, és a kortárs irodalommal, filmesekkel is. És akkor minden azt bizonyította számomra, hogy akkora nagy érték volt az életükben, persze mindig is mondták, volt, aki mondta, szokták mondani, hogy rajtatok nőttünk föl, bla bla bla, ami nagyon jól esik, és tény is, de nem tudod úgy érzékelni, hogy ez mit jelent, és én akkor megérzékeltem, hogy mindenki.
Na hát érzékelje meg itt is, remélem.
Írni azt már nem tudok azért, mert nincs idő, mert olvasok állandóan, mert hogy végül is az lett az egyik legfőbb tevékenységem, hogy tudok velük nyilvánosság előtt beszélgetni, esteket szervezek nekik Óbudán, a könyvtárban és az országban mindenhol, ahol tudok, tehát van lehetőségem, apám falujában is volt a könyvtárban, de ezek a beszélgetések, ezek előbb-utóbb kiderülnek az ember számára, hogyha ezzel foglalkozik, hogy muszáj olvasni nagyon sokat, hát sajna, de nem jártam rosszul, azt hiszem, hogy olvasó lett belőlem, és nem író.
Főállású gondolkodó, és olvasó, és figyelő, és kíváncsi, azt hiszem ez a legjobb
összes. Jó, hát a gondolkodó az egy dolog, az egyszerű.
Ági, nem akartam kimondani, de hát te egy olyan csaj vagy, akinek így lehet mondani, hogy hát Ági 60.
Hát igen, kell is mondani Áginak.
Ezzel
én is csinálok egy turnét, Ági 60-at, úgyhogy mindegy, én ezzel nap mint nap foglalkozom.
És hogy foglalkozol? Tudod, vannak emberek, akiknek ez annyira jót tesz, neked jót tesz, meg az Iggy Popnak, ezt a
két.
Hát úgy, hogy nem téren is és időn fölött van, vagy nem tudom.
Tehát, de azért a halál ott fenyeget minket is, és az öregedés is, tehát azért, ha megéljük a 80-at, akkor még egészségesen is, majd lesznek olyan problémáink, amit nem szeretnénk mi se, akik úgy nézünk ki 60 évesen, mint ha 59-ek lennénk.
Hát nem mennék bele ebbe a licitbe, de arra bíztatom rádióhallgatóinkat, hogy nézzenek utánad. Ha élőben láttak, biztos utánad fordulnak.
Az biztos, de azért egyrészt a pasik már nem fordulnak utánam, ez egy óriási tévedés, mert a női kisugárzásiába is mitizálják azt a fiatalság látszatával, tehát nem ugyanaz, az egy biológiai cucc, és úgy van olyan egyszerűen, ahogy most mindenki gondol rá. Tehát kulturálisan te lehetsz intenzív, de biológiailag már nem tudsz akkor se, hogyha nem lötyettél össze. Tehát tulajdonképpen ezt megélni, hogy már nem fordulnak utána a buszon, mert nem mindig akad tekintet, amiben hát ilyenek, a többieket nézem, azok még élik az életüket. És akkor ezek megszűnnek, ez egy nagy energiaforrás, ez a egyszerű biológiai, szexuális, ebben élünk, fantasztikus közegben, így éljük le az életünket, míg ez meg nem szűnik. Férfiak azzal áltatják magukat, hogy nekik 80 éves korukig is kitart, tehát erről mesélhetnék. Fiatal lányok tömegét látva, akik öreg férfiak, idős férfiak mellett játsszák a kislányt, vagy a megértő társat, de bocs, most tőlük bocs. Tehát, hogy ha van neked az életedben, ami nekem a zenekar, akkor, és hogyha a zenészeid elfogadnak úgy társnak, hogy még mindig tudsz valamit csinálni, ami elkápráztatja őket így élményben, akkor ez így működik, és akkor azzal én is életbe vagyok. Ha gondolom, hogyha majd mit tudom mi hány évesen, 80 évesen, tehát mikor az Ági 80 turnén is túl vagyunk, akkor még gyorsan megünnepeljük egy Ági 120 turnéval, és akkor utána, ha elmegyek ilyen szerzetes nőnek az erdőbe, akkor talán még mindig jobban tudom fokozni azt, ami életbe tart. De hát egyszer meg kell halni ám.
Ági, egyelőre a fokozásnál tartunk. Én nagyon remélem, hogy itt Erdélyben is sokan fogják érezni ezt az energiát, amit te a színpadról tudsz nyomni. Úgyhogy lássunk itt.
Ezt tudja, vagy a zene ezt tudja.
Halljunk,
na,
és lássunk.
Nagyon köszönöm.
És hát ilyen vagány 60-as csajokat mindenkinek.
Hát igen, én tényleg vagánynak érzem magam, ha nem akarok elszerénykedni.
Az vagy, és ölelés, és puszilás, és köszönjük szépen, hogy a vendégünk.
Hát nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm én is, viszont hallásra, látásra.